Köszönöm szépen! Arról szeretnék röviden beszélni, hogy a nagy energiás részecskétikai kutatások esetében miért feltétel, vagy miért szükségszerű az, hogy minden analízis lényegében grid használatával történjen. Mindez a LHC gyorsítóján keresztül fogunk bemutatni, mint bizonyára sokan tudják, hogy CERN az az Európai Nukleáris Kutatási Szervezet, magyarul úgy is szokták hívni, hogy Európai Részecskétikai Laboratórium, amely nagyon közel található Genfhez, Svájc és Franciaország határán. Egy több mint 50 éves történelme van. Jelenleg 20 tagállama van, és ami számunkra nagyon fontos, hogy köztük Magyarország is. Az elmúlt 50 évben persze számos tudományos eredményt értek el ebben a laboratóriumban, talán a legnagyobb visszhangot kapott, amiért Nobel-díj is járt, az a gyenge kölcsönhatás közötti részes fények felfedezése, kísérleti felfedezése, a szép ozonok megtalálása. És jelenleg a laboratórium zászlós hajója az LHC gyorsító. Ezen az ábrán egyébként lehet látni a tagországokat, nekik vagy európai szervezetségek munkai tagok vannak. Mi maga az LHC? Ugye magyarul nagy hagyon ütköztetőnek elpolítani a betűszó, amely egy részes gyorsító, és ennek megfelelően közel kénysebességre gyorsít protonokat, és ezeket ütköztet. Persze ezt nem úgy kell elképzelni, hogy ez egy önmagában álló részvételnek kép, hanem ez egy bonyolult és komplex előgyorsító rendszer, illetve gyorsító rendszer legutolsó eleme, és feladata az, hogy a beletáplált már eleve nagy energiájú protonokat tovább gyorsítsa és ütköztessen. És ezt talán tudás nélkül lehet mondani, hogy a legfontosabb kísérleti cél az a Higgs bozon felfedezése, ami az utolsó olyan részecske, a részecske fizika standard modelljéből, ami kísérletileg nem megerősített. Ez az, amit úgy szokás népszerűsíteni, hogy a tömegért felelős részecske, ami idézőben. De ennek a kísérleti analíziséhez rengeteg adatot kell átnézni, rengeteg ütközési esemény felvétele szükséges. És persze az LHC erre volt tervezve, tehát ő képes produkálni azt a teljesítményt, amire szükség van. Amikor eléri majd a tervezési vagy a tervezett működőképességet, akkor körülbelül 600 millió ütközést fog produkálni másodpercenként egy adott pontban. És a gyorsító gyűrű mentén számos ilyen pont van, ahol ennyi ütközés történik, és persze ezeket a pontokat kell detektorokkal körbevenni és figyelni, hogy mi történik, hogy rögzíteni az adott pontot. Itt látható egy táblázat arról, hogy hogy is néz ki az LHC, vagy hogy lehet vizualizálni. Ez nem a Föld felszínen van, hanem milyen a Föld alatt. A legnagyobb mélység az kb. 140 méter a Föld felszíntől mérve. Lehet látni, hogy a gyűrű mentén vannak bizonyos kamrák, ezekben helyezkednek el a kísérletek, és ott vannak az ütközési pontok. Tehát a kísérletek azok közvetlenül köré épülnek, és a kép egymással szemben keringő nyaláb ütközését vizsgálják. Tehát hogy néz ki egy ilyen ütközés? Ezen a táblán egy tényleges, az egyik kísérlet a CMS által rögzített kép látható. A nyaláb a vászon síkjában érkezik, tehát ez a nyaláb tengely menti keresztmetszete a detektornak. Jobbról is és balról is, és a detektor közepében ütköznek. Az ütközési energiából rengeteg részecske születik, amely felé haladva megszólaltatja a kísérlet különböző detektorait. És a feladat ezen események rögzítése, és nem csak a nyers adat, hogy adott detektorban milyen jel van, hanem az ezekből már valamilyen szinten rekonstruált fizikailag már értelmes objektumoknak a rögzítése, például, hogy a részecske milyen pályán halad. És ez az, amiből 600 millió van. Most mekkora adatterhelés jelent, ez évente körülbelül 15 petabyte, azaz 15 millió gigabyte-os adat, amely CD nyelven beszélve olyan 20 millió CD, tehát hogy feltesszük ki a CD-ket egymással halmozmánytok nélkül, de 1 mm-es vastagságot feltételezve, akkor a torony kijön a stratoszférában, a komfortot repülő magassága fölött volna. Nyilvánvalóan, hogyha hatékonyan akarjuk ezt kezelni, akkor ezt nem lehet egy helyen tárolni, vagy nem érdemes egy helyen tárolni, hiszen erre hatalmas mennyiség, ráadásul több ezer kutatónak kell párhuzamos hozzáférést biztosítani ehhez az adathoz. Az egyetlen értelmes megoldás az az, hogy ezeket kategorizálni kell és szét kell osztani különböző állomások között, ami már maga a grid, tehát a megvalósítása ennek a grid, amiről a Szabó is beszélt, és még beszélni fog. Kutatói szempontból hogyan történik akkor ennek az alkalmazása? Bonyolult-e futta ki az analízist akkor, hogyha nem tudjuk, esetleg nem is tudjuk a kódozatot? Szerencsére nem. Tehát úgy lehet tekinteni az ellenségére, mint hogyha az egy fekete doboz lenne, aminek néhány nagyon egyszerű konfigurációs paraméterét kell csak, hogy a felhasználó megadja. Ilyen például az, hogy milyen adatsoron akar futtatni, meg kicsodát. És itt a párhuzamosítás általában nem azért szükséges, mert a futtatandó kód annyira bonyolult, hanem azért olyan mennyiségű adaton kell futtatni, tehát a párhuzamosítás egyszerűen csak a futtatandó adatfelosztását jelent. Lényegében a felhasználó megadja ezt a konfigurációs fájlt, és utána, ami érdekli is után az, hogy a végeredményben kapott output-ot visszajuttassák hozzá, tehát ilyen értelemben automatizált dolog is. Kifejezetten olyan érzés, mintha az ember egy helyi számítógép klaszteren futtatna valamit. Persze az egész miért történik? Azért, hogy fizikai eredményeket lehessen meghatározni, vagy fizikai releváns mennyiségeket mérünk. Ezen az oldalán azért szeretnék kettő ilyen példát mutatni, és ezek eredetük könnyen is megérthető. Az egyik egyszerű mennyiség az az, hogy mennyi részecske keletkezik egyáltalán, némileg pontosan fogalmazom. Egyrészt egy ütközésben, és hogy ezek milyen kirepülők, ezeknek a nyalánkhoz képesti kirepülési szöge az milyen elosztás, hogyan keletkezik. Lényegében ez látható a fönti ábrán, de nem teljesen pontosan. Hát itt a változó az valójában nem a kirepülési szög, hanem annak egy egyszerű függvény. És persze ezek az eredmények ilyen értelemben mind a grid-nek a termékei is, hogy az eléréséhez szükség volt ahhoz, hogy a videóképet a felhasználók használják. Egy másik egyszerű mennyiség az csupán annyi, hogy a keletkezett részecskéknek milyen impulzus elosztása van, amely ismét karakterisztikusan jellemzi azt a fizikai folyamatot, amely történik az ütközésnél, és ennek az elosztása pedig az alsó ábrán látható, hogy különböző szimbólumok, különböző energiákon. De igazából, hogy csak azt szeretném, tehát ennek az oldalnak az a motivációja, az egész egyrészt, hogy az egésznek a fizika mozgatórugója az LHC esetében, és hogy kvázi minden eredmény a védelmi keresztül összetett. Tehát összefoglalásként akkor miről beszéltem, az, hogy az LHC óriási adatmennyiséget produkál, szerintem próbált évente, amelyet hatékonyan nem lehet egy helyen tárolni, úgyhogy minden mellett több ezer felhasználat párhuzamos hozzáférés biztosítani. Tehát szétosztott erőforrásokra van szükség. És a felhasználói szempontból, kutatói szempontból az LHC grid szinte fekete dobozsnak tekinthető, ahová néhány paramétert beküld az ember és visszakapja az autót, amit